Most szembesültem azzal, hogy én mindig beadom a szövegembe azt, hogy mikor kell váltani a diában, és most nem csináltam ezt meg. Szóval lehet, hogy a diában így ugrálok össze-vissza, hogy éppen hol tartunk, akkor ez ebből fakad, úgyhogy előre is bocsánat emiatt. Ez a figyelmetlenségnek az ára. Illetve arra is rájöttem most, hogy rájöttem érzetemre, hogy hú, talán az én fejemben még a tegnapi érzetek vannak. Azt is a misszióról volt szó, úgyhogy próbálom majd nem összekeverni kettőt, mert akkor lehet, hogy túl hosszú lesz a mai nap, hanem meghagyni röviden. És tegnap is ugye misszióról volt szó, missziós és ima konferencia volt tegnap szemesen, és ahogy szokott ez lenni, úgy csináljuk általában, hogy ez, amikor indul a hatodes bőjtés ima lánc, akkor szokott lenni a misszió vasárnapja, amire most megnéztem, hogy pont 10 évvel ezelőtt, február 6-án, én voltam, február, nem tudom, hányadikán, mindegy, én voltam itt Szombathelyen akkor, és akkor csináltuk azt, hogy cseréltünk egymással a Sopron, Győr, Pápa, Szombathely lelkészeket, és mindenhol másik ember beszélt a misszióról, hogy hát ha, akkor egy új hang az jobban bemozdít mindenkit arra, hogy most akkor annyira fontos a misszió. És általában ez egy olyan téma, a misszió, amiről szeretünk sokat beszélni, de kevésbé tud annyira megérteni minket. Tudjuk, hogy fontos, de mégis annyira, hogy nehezebben működik, nem? Lehet, hogy csak én látom így is, tehát ez a tipikusan akinek a fejében az van, az mindig többet akar látni belőle, mint aminek lennie kéne, úgyhogy lehet, hogy csak az én defektem ez. De hogy vannak, akiknek van ilyen agylövésük, hogy mindig a misszió. Gergő is, aki telefonon tudja azt, hogy neki is az agylövése. És ilyenkor mindig azt szeretnénk látni mindenbe, és abból szeretnénk többet. Van nagyon sok olyan szépen hangzó mondat a misszióról, amiket szeretünk emlegetni. Én most hoztam nektek ebből kettőt, bekapcsoltam, nem, még nem. A két mondatból az egyik mondat, klik. Nem tudom, hogy be van dugva a készülébe a kis adattervet sem. Kihúzó, belugjuk hát, ha az Apple az elvindulósodott. igen. Az egyik ilyen mondat, hogy minden olyan hívő, aki még a mennyország ezen oldalán él, tartozik azzal, hogy megosztja az evangéliumot azokkal, akik a pokolnak még ezen az oldalán élnek. Van egy ilyen általános mondat, és amit gyakran szoktunk elmondani, hogy igen, ez a mi felelősségünk, hogy akik még nem vagyunk ott a mennybe, azok mentsük meg azokat, akik nincsenek még a pokolban, hogy ne is kerüljenek oda. A másik ilyen, mondjuk egy tipikus vagy gyakran elhangzó mondat, hogy nem az egyháznak van missziója, hanem a missziónak van egyháza. Hogy ilyen módon érdemes gondolkodnunk. És vannak ezek az alapvető igazságok, vagy más alapvető igazságok is a misszió kapcsán, amiket gyakran emlegetünk, és mégis gyakran elfelejtünk. Újra és újra előjönnek, és tetszik az első végét nekem az, hogy tartozunk azzal, hogy megosszuk. Van egy ilyenfajta, mondjuk így, adósságunk mások felé. Van egy olyan tartozásunk más emberek felé, akit nem ismerünk még Isten, hogy mi tudjuk nekik elvinni. Hogy ez ránk van bízva, a mi felelősségünk, és nekünk kell mindezt átadnunk. Az evangélium az ilyen szempontból egy fontos dolog számunkra, hogy készek vagyunk-e levonni az adósságunkat. És persze nem arról van szó, hogy most akkor beleszhajtom a nyaratot, hogy ezen a héten elmondtad a két embernek, vagy háromnak az evangéliumot. A szolgokat, amikor először csináltuk, nem itt Szombathelyen még majd 10 éve, akkor emlékszem arra, hogy mi azt csináltuk a csoportban, hogy keményen bevasaltuk a másik, hogy elmondtad az evangéliumot, vagy sem. Mert ez is a része az egésznek. Aztán ahelyett ezt komolyabban vettük volna, inkább azt mondták, hogy vegyük vissza, és nem kell annyi emberre magasztani az evangéliumot, hogy ne legyen ennyire szigorú a feltétel. De azt mondtuk, hogy mennyire fontos az, és hogy merjük-e ezt mondjuk így bevasalni. Merjük-e bevasalni azt, hogy igen, ez fontos, ez alapvető feladatunk és küldetésünk, vagy azt mondjuk, hogy hát igen, azért nem kell még annyira véresen komolyan venni ezt. Hogy azért fontos meg minden, de nem annyira fontos. Fontos, de ne csak ezt töltsük az időnket. És valóban ne csak ezt töltsük az időnket, de egyáltalán hagyjuk azt, hogy bármennyit töltsön az időnkből a misszió, ennek a szerepe. És ugye, hogy tennem is, aki ott volt, hallotta, hogy a misszióban részvétel nem csak azt jelenti, hogy most akkor te mész, és akkor főtérre kiállsz, hogy akkor a Bibliával mondod, hogy térjél meg, mert elkezdett Isten országra, és jól fejbe csapod a másikat, hogy nem tért meg, akkor nesze neked. Hanem az, hogy részt veszel akár olyan módon, hogy támogatod imádságban, hogy fontosan imádkozol, akár mondjuk azokért, akik itt vannak, akár másokért, akár olyanokért, akik nem is tud egy időkezet, akár részt veszel abban, hogy mondjuk éppen szervezel, vagy kapcsolattartó, vagy akár csomó minden másfajta módon be lehet kapcsolódni a misszióba, de hogy a részese vagy-e annak. Benne akarsz-e lenni abba. És emlékszem arra, hogy miután megtértem, eleve mi a misszionások között tértem meg, az a gondolkodás az jól átragadt ránk, aztán meg a Timotos társággal egyből elkezdtünk szolgálni, és akkor abban is benne volt az, hogy akkor mindig kell missziózni, mert azzal, nem akkor, akkor nagy rosszat csinálsz valamit. És egyből az volt bennünk, hogy jó, hát akkor mit lehet csinálni, valaki egyből keresett, hogy keres támogatókat, szegény Fekete Zolinak a Andrea, nem tudom, hogy hívják a mindegy, nem tudom, nevük mindegy. Szóval ő jött először, hogy akkor ilyenben támogatnánk, és ő jobban meg volt szeptemben, mint én, és ugye elkezdtem mondani, amit kell mondani, hogy akkor mint ez a támogatás. Mondom, jó, mondja, mi is támogatok, csak mondd végig már, hogy legyen már vége, mert tudom, miről szól, mert ismerem. És szegény meg volt szeptem, hogy hú, hát milyen könnyen az első alkalom, akkor menni fog a többi is. Mert hogy bennünk van az a fajta félelem, hogy vajon mennyire akarják a missziót támogatni, mennyire fontos a többi embernek. És jó esetben ez bennünk van, hogy igen, ez az alapeset az életünknek egyik része. Csak mégis van, hogy elveszik a misszió. Mégis van, hogy annyira háttérbe szorul, hogy csomó minden más között kicsúszik az egész. Nem ez már annyira fontos. Mert olvasunk arra a Bibliában, hogy só és világosság legyünk, hogy legyünk hegyen épült város, meg legyünk a helyére tett lámpás, de mégis könnyen elcsúszunk ebben. És a baptisták szeretik úgy apostrofálni magukat, mint akik egy missziós, meg bibliás közösség. Missziós egyház, aki sokat missziózik. Ha most nem a gyülekezetre gondolsz, a saját életedre gondolsz, akkor mi azon kultúrára azt mondhatod, hogy úgy keltél fel reggel, hogy Uram, kivel akarod, hogy megosztom az evangéliumot? Mutasd meg nekem. Akinek volt ilyen, hogy az elmúlt egy hónapban tegye fel nyugodtan a kezét. Nincsenek kezek erdejei körülöttünk, néhány félszeg kézünk megjelent, lehet számára, hogy 29 nap éppen menem az egy hónapban, nem tudom. De hogy nem annyira ezzel kelünk, igaz? Nem annyira ez van bennünk, és azt mondja, hogy ez kéne, hogy legyen minden reggel, de van-e bennünk akár hetente csak ilyen, hogy Uram, hogy akarsz most használni, kinek mondjam az evangéliumot? Van-e bennünk ez a fajta törekvés, ha már azt mondjuk, hogy missziós egyház vagyunk. Mert a missziós egyház nem azt jelenti, hogy sok missziós programot szervezünk, hogy sok nagyszerű esemény zajlik ilyen, hanem hogy nem bírjuk nem megosztani az örömhírt. Nem bírunk nem beszélni róla. És igazából régen sokszor erre voltak híresek a baptisták is, meg más szervezetek is. A 90-es években biztos találkoztak még ilyen anyagok a 2000-es évek elején, hogyha mentettek Budapesten az aluljáróba, akkor majdnem minden második aluljáróban valaki gitározott, meg énekeltek, és aztán osztogatták az evangéliumot. Akkor annak volt az ideje. Most már ez kevésbé működik, most ezt csinálnak a főtéren. Valószínűleg nem annyira jó hatást fejtenek ki magában, hanem sokkal inkább sokszor ellenszenves hatást. De hogy mennyire van bennünk az, hogy akarok beszélni az én hitemről. Nem az, hogy direkt evangelizáció, csak az, hogy akár, hogyha munkahelyen valami dolog feljön, látod, hogy a kollégád az irodában mindig viszi ki a tollat, mert neki kell, mert mindig ott másolja a gyereknek az iskolához az összes papírt, ugye régen ez megvolt, hogy majd anya lemásolja az irodába, a fémásolóval, akkor azt mondta, hogy én inkább nem csinálom ezt, inkább kifizetem azért, mert nem akarok lopni innen, mert a hiten nem engedi ezt. És azért más ember azt mondja, hogy kis köcsök képmutatók, hogy beszól nekem. De hogy valóban így is gondolod, és így is cselekszel, és azt mondja, megkérdezni, hogy miért nem másolod le gyerekét, akkor nem azt mondja, inkább fizetek érte, mert nem tartom ezt jogosnak. Vagy inkább megkérem a főnök, hogy figyelj, lemásolnám és kifizetném az árát, mert úgy tartom ezt tisztességesnek. És azért a főnök is fog rád nézni, hogy hát mindenki másolja, miért nem. És akkor azt mondja, azért nem, mert az én hitemben ez nem fér bele. A lopását tartom. És egy ilyen dolog is bizonyosan tud lenni. De hogy mégse gyakoroljuk ezt igazán. Mégse akár az ilyen akkorságokban is nem élünk a lehetőséggel, hogy missziózzunk. És akkor hol veszett el mindez? Talán most már lassan kéne lépnem egyet. Ez az igen. Hol veszett el mindez? És hogy két fontos tényezője van ennek. Az egyik, az Istenvaló kapcsolatunkon alapszik. Nagyon evidens, persze tudom. De hogy minél szorosabb kapcsolatban vagy Istennel, annál inkább magát értetődő számodra az, hogy meg akarod osztani azt, amit megjesz ő vele. Annál inkább triviálisabb az, hogy hát persze, hogy beszélni akarsz róla. Nem tudom, hogy Ádámék az elmúlt mondjuk két hónapban volt olyan beszélgetésetek, amikor nem került szóba a baba. Nimrod? Vagy nem Nimrod? Milyen? Vilmos, tudtam, hogy az jóra emlékeztem. Ah, Vilmos. Magánhozók meg voltak. Hogy volt olyan beszélés, amikor Vilmos nem került szóba. Így általában, amikor van egy ilyen új dolog, akkor mindig arra akarunk beszélni. Akkor azzal van tele a szívünk, hogy hú, hát képzeld, olyan erősen pistogott, annyira egy cukrolt anya nevet, és hát bekapjék nyakig, hogy szaros volt, de akkor is az annyira édes volt. Mert még akkor az is, attól is tele van boldogsága, mert minden örömöt okoz. Egyszerűen nem akarsz másról beszélni. És amikor a hitünkben benne van az, hogy nem akarok másról beszélni, az elkezd hatni ránk. Akkor nem tudunk más tenni. Akkor azt mondjuk, hogy ezzel van csodottig a szívem, nem bírom ki azt, hogy ne erről szóljon a szám. És ez nem azt jelenti, hogy mindig ne kell szávangézálni, csak az, hogy vajon mindig belekerül a szövegben Isten. Azt, hogy mit tett veled, azt, hogy mit tettél meg vele, azt, hogy mit tapasztaltál meg. És hogy beszélgetsz a nem csak a gyűlében levő emberrel, hanem az osztatásoddal, a szószédoddal, bárki egyébben, akkor is elkezdesz erről beszélni. És lehet, hogy ez olyan mások számára talán már időtán unalmasnak tűnik, de hogy mégis evidens a számára az, hogy te ebben gondolkozz, te ebben élsz, ebből benne élünk, mozgunk és vagyunk, azt mi az ige. Hogy egyszerűen hogy ez jellemző rád. És lehet, hogy unalmasnak hat, de 2000 évvel ezelőtt is így kezdett el terjedni az evangélium. Hogy nem ezen kívül, hanem ezzel együtt ment. Ha nézzétek a János első fejezetét, nagyon tetszik az agyam leír az egész, hogy valaki találkozik Jézussal, és futott a sorozat. Ha figyelj, ezt meg kell hallgatod. Olyan dolog van itt, ami mindig akartunk hallani. Na jó, meghallgatom. Ó, az tök jó, melyik így szólt másnak. És hogy egyszerűen nem bírod ki, hogy ne beszélj róla. Nem bírod ki, hogy ne mondd el ezt másnak is. És igazából ma is ez a leghatékonyabb módja annak, hogy Isten evangéliuma terjedjen. Nekiállhatunk szervezni tök nagyszerű, remek alkalmakat. Éppen beszélgettünk arról a Jones házaspárral, hogy majd májusra lehetne Eric Barrett-e felkérni egy előadásra, és hogy akkor beszélhetne arról a teremtésnek a vázáról, hogy még gyorsabban mondjam? Jó? Hogyan lehetne ezt jól, hogyan teremtett Isten a világot, és hogy mennyire fontos az egész képe. És lehet ilyenfajta alkalmakat szervezni, és nagyon jók is ezek, de általában nem ezeken keresztül terjednek meg az emberek. Hanem ahogy látják az életedet neked, abból fognak Istenhez kapcsolódni az emberek. Amikor látják rajtad, hogy neked a válasz Krisztus, az lesz hiteles. Amikor azt látják, hogy neked a válasz valahol máshol van, akkor nem lesz hiteles. És gyakran ott veszik el mindez, hogy nem látszik rajtunk ez a fajta hitelesség. Nem látszik rajtunk az, hogy nekünk a válasz Krisztus. Hogy ő a válasz az élet nagy kérdéseire. Már pedig az emberek ezt keresik. A válasz az élet nagy kérdéseire. És nem 42 a válasz. Aki olvasta a könyvet, azt tudja, miről van szó. Hanem, hogy Krisztus a válasz. Hogy ő benne van a válasz. És amikor nem tudjuk ezt elmondani másoknak, akkor az is hatással van többi emberre. Akkor azt látjuk, hogy mit ér az ő hite, ha nem talál Istennél választ. És akkor arról beszél a 2 Korintusok 4:8-9, hogy kétségeskedünk, de ne esünk kétségbe, akkor pont erről szól ez az egész, hogy nem arról van szó, hogy akkor egy hívő keresztnek nem lehetnek kétségei, nem lehetnek nehézségei, nem lehet az, hogy éppen rátipornak meg egyebek, hanem az, hogy na, ha ez van, de ne esünk kétségbe, el nem veszünk, vagy a mondja az ige, hogy nem kell emiatt aggódnunk, mert tudjuk azt, hogy Krisztus tart minket. Mert tudjuk azt, hogy az ő kezében vagyunk. Ha ez nem látszik rajtunk, akkor elveszett valahol az örömhír. Elveszett valahol a missziónak az ereje. Akkor abban nem lesz semmi sem. Csak hogy ehhez kellünk mi is. Kell ehhez a mi kapcsolatunk Istennel. Van egy graffiti, amit olvastam korábban, ami így hangzik a graffiti, hogy üres pohárból nem jön ki semmi. Nagy bölcsesség a falon, igaz? Tehát ez ilyen, hát ez mindenki tudja, hogy üres pohárban nem jön ki semmi. De mégis sokszor van az, hogy próbálunk üres pohárban öntögetni ki folyadékot. Hogy azt mondjuk, hogy élővíz forrásai özönlenek ki belőlünk, de ezt nem éljük meg, el vannak zárva ezek a források, és üresek vagyunk belőle, és csodálkozunk, hogy miért nem jön ki semmi ebbe az egészből. Tehát teljes mondani való, így hangzik egyébként a graffitiből. Ja, bocsánat, az még nem az, akkor ezt nem értem ki. Hogy egy úgy van a teljes gondolat, és ebből ki van ragadva az a kis rész, hogy minél több időt töltesz Istennel, annál több mindent helyezel benned. Üres pohárból nem jön ki semmi, de hogyha vele vagyok, imádkozom, ígét olvasok, az iklet teljesen természetesen, az iklet teljesen természetesen felfogad belőlem. Hogy amikor nem vagyok Istennel, akkor nem ez bennem semmi sem. Ahogyan vele töltök időt, ő elkezd bennem elhelyezni dolgokat. Lehet, hogy csak cseppenként helyezi az életvizét, de elkezd feltöltődni ez a pohár. Amikor vele vagyok, akkor tele lesz ez a pohár. És akkor felfakad belőlem természetes módon mindez. Akkor felfakad belőlem az örök élet forrása, ahogyan Jézus mondja ezt. Akkor előtör belőlem. És amikor mondja Zsoltár azt, hogy 23:5-ben, hogy csolóti van a poharam, az pont erről szól. Hogy Isten megtölti ezt a poharat. Nem tudod te megtölteni. nem tudsz te dolgozni azon. Ahogyan vele vagy, a folyamatban kezd el megtelni az életed élő vízzel. Nem azzal töltéted be a jólosod a Bibliát, hogy imádkozol. Mert olyan ezt teszed Istennel, és kapcsolatba kerülsz vele, azzal engedsz neki teret arra, hogy megtöltse az életedet. Ő elhelyezi benned az ő kincseit, az ajándékot, képességet, bátorságot, az emlékeket vele, mindezeket, ezeken keresztül elkezd megtelni ez a pohár. És ezek töltik a poharat. És valaki azt mondja, hogy a mindennapi élet mellett nincs lehetőség arra, hogy megtapasztaljam azt, hogy Isten ezt teszi. Túl sok minden van, túl sok feladat, túl sok tennivaló, túl sok zajlik az élet egyszerűen. Nem fér bele mindez. Nem fér bele, és nem marad kapacitás erre. És van egy hölgy még a pápa időben, aki vagy 15 év ezelőtt, nem tudom hány év, sok év ezelőtt mesélte arról rendszeresen, hogy a kollégáival, amikor annyira el voltak havazva dolgokkal, akkor mindig akkor lehet neki beszélni Istenről. És volt olyan kollégák, hogy jaj, már megint ez legyen, megint ezt kezded el mondani. De azt mondja, hogy nem tudok másról beszélni, mert a nehézségben én csak Istennel találok megoldást. Azt mondja, akkor a kollégái nehézségbe kerültek, akkor mentek oda hozzá, hogy te figyelj, Gyöngyi, mit is mondtál erről Istenről? Mit csinálni ilyen helyzetben? Mit kell csinálni? Vagy imádkoznál értem? Lehet, hogy közben csak azt mondták, hogy jaj, ez a bolond nősze még mindig erről beszél. De amikor nehézségben voltak, akkor azt mondták, hogy lehet, hogy bolond, de hát, ha van valami mögötte. Hát, ha mégis van abban valami, amit mond. És amikor nem olyan nehéz helyzetben, akkor nem akarunk foglalkozni ilyenekkel. De amikor nehéz helyzetben kerülünk, elkezdjük keresni azt, hogy akkor hol van a megoldás. És amikor ugyanígy vagyunk hívőként, azt mondjuk, hogy a könnyű helyzetben kevésbé akarjuk töltögetni ezt a poharat. Nincs annyira szükség rá, nem vagyunk annyira szomjasak. Amikor nehézség van, olyan azt mondjuk, hogy hú, most nagyon kéne ez a pohár, hogy legyen tele. Most nagyon kéne ez a kis pohár víz, hogy mentsen meg. Hogy nem akarok szárassába lenni. És a boldogulásban azt olvassuk, ugye, a Máté 5.6-ban, hogy boldogok, akik éhezek és szomjasak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok, akik éheznek és igazságnak, szomjasak az igazságra, mert ők megelégítetnek. És akkor bennük ez a fajta éhség, akkor Isten elkezdi feltölteni ezt a poharat. Szóval bátran tettem magadnak a kérdést, hogy a te közeledben, nem te benned, a te közeledben megelégítettek az emberek. A te közelben megelégítettek az emberek. Mert hogy te vagy ott forrásként, te vagy ott pohár vízként. Vagy van-e a poharadban valami, amit adhatsz nekik? Hol van most a te poharad? És ez fontos tudatosítani magadnak, hogy ez a pohár nem akkor töltődik meg, amikor minden rendben megy, aztán akkor nehézség van, akkor meg majd lehet abból inni, és majd kiürül, és akkor majd várjuk azt, hogy megint feltöltse Isten. Nem úgy működik, hogy na akkor most szerzek egy kis pohárnyi vizet, ami éppen kihúzom vele a következő alkoholt, meg a következő csapig. Ezt Isten fontosan akarja tölteni ki. Ha maradunk ennél a 26. Zsoltár szakasznál, ott azt olvassuk a 26. Zsoltárban. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves tegelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkeme felüldíti, igaz esélyen vezet az ő nevéért. Ez a minden szépen hangzik, ez az a idilli kér, a kis páránk a legel, minden, nem sokára levágjuk, megsütjük. És utána fújtatja, hogy ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, veszed és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szem láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. És nem azt mondja, hogy amikor szépen legeged a bárányka a mezőn, akkor minden nagyszerű, és betelt a pohár, aztán jön a nehéz időszak, aztán olyan átfésztelem ott a halál árnyékának völgyében, azt mondja, a halál árnyékának völgyében terítesz asztalt nekem, és ott van csordultig a poharam. A nehéz helyzetben teszi ezt Isten. A nem nehéz helyzetben is jól lakatja a báránykát, de a nehéz helyzetben van igazán látható különbség. Abban lesz nyilvánvaló mindez. Akkor lesz ütős az, hogy csodótig van a poharam. Amikor mindenkinek száraz a poharam, amikor mindenki fél, mindenki reszked, mindenki meg van élve mindentől, akkor van csodótig a poharam, és azt látják az emberek. És nem azt látják, hogy hú, de jó neked, ó, ne is kérek, hanem az, hogy mi a különbség benned? Mitől másabb a tied? Hogy van neked csodultig a poharad? De csodultig van akkor a poharunk. Hagyjuk, hogy Isten olyan helyzetben megtöltse azt. Vagy csak úgy vagyunk, mint ahogy ugye volt Rút könyvében, hogy a kenyérházában éhínség volt. Hogy a kenyérháza kiürült. melyik igaz ránk? Az, hogy morzsák vannak csak a kenyérházában, és el kellene megülni, mert énség van, vagy az igaz ránk, hogy Isten megteszi ezt, mert vele vagyok, közösség vagyok vele, és a közösségéből fakadóan csordultig lesz a poharam. És olyan helyzetet ír a Zsoltárra, amiről álmodunk. Olyan helyzetet látunk a Zsoltárokban, hogy hú, de szeretnék a halálvölgyében járni, az annyira tuti hely. Ott van egy teli asztal előtte, az olyan király. Én nem szeretnék. Tehát nem, hiába mondja az ige az, hogy csodódik van a poharam, és, minden, és ott Isten ellát engem minden jóval, akkor sem vágyom arra. Tehát én vagyok hosszú összerakva, de én nem akarok ilyen helyzetben lenni. De hogy nem ebben akarunk lenni, nem kívánkozunk abban, hogy az ellenségeink között üljünk, azt nézve, hogy akkor most hogyan veszed minket körül, miközben Isten asztalt terít nekünk. De amikor ilyen helyzet van, akkor tudjuk-e megtapasztalni azt, amire Isten hív minket? Mert ha nem, akkor ez az egyik akadálya annak, hogy a misszió ma is terjedjen. Akkor az egyik oka annak, hogy eltűnt a misszió. És nem te töltöd meg a poharat, hanem Isten. Nem te viszed a pohárral a csaphoz, ott a halál árnyékának a völgyébe, a sziklához, hanem hogy ott vagy, Isten ezt csak megtölti. Ahogyan vele vagy, és ráfigyelsz, ő ezt teszi. Nem értjük, hogyan. Nem értjük, hogyan történt ez a pusztában, ahogyan ha jött a manna, meg jött a sziklából a víz. Nem értjük, de Isten ezt teszi. Nem az a dolgot, hogy megértsd, hanem csak az, hogy megtapasztald azt, hogy az atyád így gondoskodik rólad. És amikor ezt elkezded megélni, azt látja a többi ember. Sokkal jobban látja azt, mint a nagyszerű missziós alkalmakat, ha nekiállunk szervezni őket. Ez azt jelenti, hogy ne szervezzünk, csak hogy nem attól fog függeni mindez. De azt a lelki porrat csak Isten képes feltölteni. Szóval egyik dolog az, hogy ahol elveszett mindez, az az életstílus, amiben váltottunk. Ami most már nem annyira jelenző baptistákra feltétlenül, mint régen volt, amiben nem annyira látszik feltétlenül az, hogy létenyomon megosztjuk a hitünket. És ez most nem rátok gondolom egyesével, ami általánosabban, amikor baptistákról beszélünk, már inkább sajnos az a kép van, hogy kevésbé történik ez. És ez elindult a lelki pohár kiérülésével. Aztán a másik pont a misszió csorbulásában, az pedig a tudatban keresendő. Ja, a lé határozóan a tudatot, ha nincs lé a pohárban, nincs tudat hozzá, tehát hogy lehet is nézni. Ugye a misszió szó azt jelenti, hogy küldetés. És igazából a küldetés tudat meglénye, megléte, vagy annak a hiánya, nagyban befolyasolja azt, hogy átadod, de megosztod a hitedet. És ugye, hogyha mondták ezt, hogy a lét határozóan a tudatot, sokan Marxnak tulajdonítják ezt a szöveget, de nem tőle származik, hanem a Descartesnek, ami már az a gondolat, hogy ez a gondolkodó tárt vagyok, ebből szárasztatták aztán azt, hogy a lét határozóan a tudatot. Tehát nem Marx szövege ez, ne higgyétek ezt el, de ez kicsit is lábérzet. Szóval, hogy ez igaz a misszió tekintetében is, hogy a lét határozza meg a tudatot. Amikor Istenben élek, amikor ő benne vagyunk, ő benne élek, mozgok és vagyok, amikor benne gondolkodom, akkor az elkezd meghatározni azt, hogy hogyan gondolok mindenre magam körül. Akkor a megoldásainkat is ő benne keressük. Akkor a válaszokat is ő benne keressük. Akkor nem akarunk rajta kívül gondolkodni. Akkor csak benne akarunk lenni. Ez a 17:28 mondja. Hogy nem akarunk rajta kívül semmiben sem gondolkodni. Istenben van a létünk, és ez meghatározza a tudatunkat, a gondolkodásmódunkat, a nézőpontunkat. Teljesen másként fogsz tekinteni akkor a dolgokra. Teljesen másként állsz akkor hozzá mindenhez. Teljesen máshogy szemled a világot. És oké, ez egy jó hangzik, de miért fontos mindez? Azért, mert Isten egy nagyon egyszerű és konkrét dologra küldte az ő fiát. Ugye János, azt hiszem azt talán jön most. Nagyjából igen. János 3:17-ben jól ismert szakasz, hogy úgy szerette Isten világot, hogy egyszerű fiát adta érte, hogy a kis őben el ne vesszen, hanem örök élet legyen. Mert Isten azért küldte el a fiút a világba, hogy nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. És a 17. verset gyakran lehagyjuk, pedig mennyire fontos az, hogy nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Nem azért jött el, hogy elítéljen minket, hanem üdvözöljön a világ általa. Ez az alapvető célja Istennek. Ez az, ami az ő gondolkodását meghatározza. És ha ezt nem teszünk magunkévá, akkor nem fogunk úgy gondolkodni, hogy a nő. Az a szándéka, hogy üdvözöljön a világ általa. Ezért lesz 2 hét múlva a húsvét, ezért fogjuk azt ünnepelni. Mert ő ezt akarja, hogy ezt meghallja mindenki. És ha bennünk nem ez dolgozik állandóan, ez az alapvető cél, akkor nem vagyunk vele egy hullámhosszon. akkor leragadunk annál, hogy jaj, de Uram, hogy én üdvözöltem, és kész, minden jó, nagyszerű, de tovább már nem hat rám. Úgy is mondhatnám, hogy ha nem ebbe gondolkodunk, akkor célt tévesztünk. És ez a bűnnek az alapvető definíciója, a céltévesztés. Hogy nem egy célra gondolkodunk Istennel, akkor nem vele mozgunk. És itt van egy ilyenfajta alapvető probléma sokszor, hogy nincs egy küldetésutatunk. Nincsen küldetésutatunk, tudom, hogy miért vagyunk itt. Mutatnám azt, hogy csak követ törünk, vagy katedrálist építünk, de nem akarok feltűnni ilyen szófordulatot használni. De hogy mi van bennünk, hogy melyikben gondolkodunk. Hogy látjuk-e azt, hogy miért tesszük azt, amit teszünk. Hogy miért vagyunk ma itt. Csak azért, mert vasárnap van, vagy azért, mert akarok Istennel megtelni, akarok ráfigyelni, aztán más emberek is hallják azt, hogy ő kicsoda. Hogy bennünk van ez a fajta eltökéltség, hogy ő megváltott engem, és én hozzá akarom igazítani az életemet. Én róla akarok beszélni. Őről akarok szólni állandóan. Szóval mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy igazából egy alapvető célja volt Istennek, az pedig az, hogy üdvözlöm a világ általa. Hogy ezért tette el Krisztus, nem másért. Hogy ez az ő alapvető célja. Ez a mi alapvető célunk, ebben gondolkodunk. Mert az ő küldetés az ez volt. És mielőtt Jézus felemeltetett, még akkor is erről beszélt. Ja, amikor valaki elmegy, elbúcsúzik valakitől másoktól, akkor a legfontosabb dolgot mondja el neki. Nem azt mondja, hogy ne felejtsd el betenni a fejed a hűtőbe, hanem azt mondja el neki, hogy figyelj, ez az, amit örökül akarok neked hagyni. Ne felejtsd el. És az Apcsa 1.8.9, amit olvasunk, akkor erről beszél, hogy mit hagyott el Krisztus ránk, hogy beszéljünk róla. Hogy mondjuk el, hogy adjuk át az örömhírt. A Máté 28 ezer fejeződében az Apcsa egyben ezt látjuk a legényen, hogy mi a Krisztus felemeltetett, előtte erről beszélt, nem tudott másról beszélni, mint az a fő hangsúlyról, hogy menjetek el, tehát tegyetek tanítványok el minden népeket, meg az, hogy erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek, hogy beszéljetek arról az egész világ számára, hogy miért jött el Krisztus. Az utolsó szó jogán emlékeztette őket erre. És nem mondta az Jézus, hogy figyeljetek, ott hagytek el minden vasárnap, Gidibe. Mert ha nem, baj lesz. Nem azt mondta, hogy ha valami bűn nem vallottok meg, akkor fú, pokolba értek el. Mert számoltatom, hogy kettő kimaradt, és ne felejtsük még azokat el. És nem ilyen dolgokat szakadt szépen össze Istán, akkor részlettel mindenben meg legyen jól keresztelve, hogy bemegy kezdtél el, vagy egyebek. Nem ezeket szedi elő, hanem azt, hogy ne felejtsd el, hogy miért jöttem innen, mert ez a célom veletek is. Nem mondja azt, hogy figyelj, 10 parancsolatból 8 megvan, 2 még hibázik, hanem azt, hogy mondd az embereknek azt, hogy miért jöttem el a világba. Azért, hogy üdvözölni a világ jó általa. Ez Krisztus küldetés, és ezt hagyta mi ránk is. És a küldetés tudata sok mindenben segít. Segít olyan szempontból egyfajta küldetés abban is, hogy tud, hogy mi a te felelősséged, és segít felelősségvállalásba beleállni. Felelősséget válasz azért, hogy a küldetésben vállalt cél az megvalósuljon. Hogy igen, akkor tudom ezt, és én ebben gondolkodom, ennek akarok része lenni. Tudom azt, hogy ez rám van bízva, és ebben szerepem van. Ez nem azt jelenti, hogy nekem kell mindent csinálnom, nekem kell mindenkit levadásznom, megtérítenem, utána tovább vezetnem, és aztán elcipenem a hátamon a mennybe. Csak azt, hogy tudom, hogy van benne szerepem. Felelősségem van abban, hogy az emberek megismerjék Istent, és az örömhírt. Az, hogy döntenek, abban nincs felelősségem. Az, hogy hallják az örömhírt, abban van. De ez is az ő terepük. Az, hogy beszélek róla, az én dolgom. És tisztázod magadnak azt is, hogy mi a legfontosabb, amivel foglalkozni akarsz. Mi az, amiért élsz. És akkor ezt tisztázod magadnak, akkor ez nem azt jelenti, hogy most oké, a következő két évben megvan 8 órás műszakon, mit kell csinálnom. Hanem, hogy egy életformává teszed azt, hogy az emberek elé élt Krisztus. Hogy azt akarod megtapasztalni. Olvastam egy emberről, akinek az volt az élet célja, hogy akart csinálni egy rádiómúzeumot. Biztos olvastatok, hogy ilyen emberek, hogy gyűjtögetnek mindenfajta kacatott fejjelbeket. Neki az volt az élet célja, hogy rádiómúzeumot akar csinálni, és nem tudom már hány darab, nem értem már pontosan, hogy rengeteg fajta különböző régi rádiókat összegyűjtött, és akkor elmész a múzeumába, múzeum, hát egy néhány szoba, akkor dugig van a polc mindenfajta régi rádióval. Van olyan ismerősöm, aki ettől elalél, hogy régi rádiók, és akkor elkezdem mondani, hogy milyen fajta csöves, milyen fajta megoldások vannak benne. Én ilyen régi telefonokkal, meg laptopokkal, meg egyebekkel, mondhatom, vagy nem tudom, két ilyen dobozni régi telefon, 20 évesek meg egyebek, mindenfajta dolgok vannak benne, semmi értem, hogy ott vannak, de hogy nehéz megválni tőlük az ilyen függőség, talán nem tudom. De hogy jók az ilyeket gyűjtögetni, de semmi haszna. Se a két doboz régi telefonnak, sem a két szobányi régi rádiónak. Jól néz ki meg egyebek, de semmi értelme. Amikor ilyen dolgokban veszünk el, akkor azt mondjuk, hogy lecseréltem a küldetésemet egy hulladékgyűjtésre igazából. Személygyűjtő lettem ahelyett, hogy azt tenném, amire Isten elhív. És még amikor azt tesszük magunknak célként, hogy lelkén növekedjünk, hogy legyünk lelkén nagyon erősek, még akkor is céltévesztünk, mert nem azt tesszük, nem az a mi célunk, ami Krisztusnak a célja, hogy üdvözöljön a világ általa. Lehet, hogy mi nagyszerűek is erősek eszünk benne, csak éppen mások nem halnak Krisztusról. De ha van küldetés tudata is, hogy mire jött az Isten, akkor tisztában vagy az, és arra fogsz fókuszálni. És akkor tiszteled a küldetésedet, akkor megérted azt is, hogy mivel nem kell foglalkoznod. Akkor megérted azt is, hogy mivel nem kell foglalkoznod. Mert ami nem azt szolgálja meg küldetésed, azzal nem kell foglalkozni. Ne érts félre, nem azt mondom akkor ezzel, hogy jó, hogyha az a küldetésed, hogy az emberek meghallják az örömhírt, akkor neked nem kell dolgozni, mert hogy nem az a dolgod. A munkahelyeden kerülsz igazán kapcsolatban az emberekkel, sokkal több emberekkel kerülsz kapcsolatban a munkád során, mint akár a hétköznapi életben, akár a családodban, hiszen jóval változatosabb az a munkahelyi tevékenység általában. Jó kívül, hogy remete a szakmád, akkor talán kevésbé, de ugye általában azért a munkahelyen több emberrel találkozunk. Szóval nem ezt akarom, hogy akkor ezt ne csináld, csak hogy amikor tudod azt, hogy mire hívott el téged Isten, azzal kiderül azt is, hogy mire nem hívott el. És képzeljétek, engem Isten nem hívott el arra, hogy telefonokat gyűjtsek. Mégis foglalkozok egy csomót azzal, de nincs csak értelme. Amikor összehasonlítottam Timivel, akkor emlékszem arra, hogy leszereltem a Honvédségtől, és hát akkor így megcsapant a bevételállományunk, hogy Limes nullához közelített. Nullához közelített, szóval Limes nulla volt. És mondjuk azt mondtuk, most át kell gondolni, hogy mire költünk és mire nem. Nekiálltunk össze, hogy miket veszünk, és kiderült, hogy egy hónapban átlagosan, ez 2003-ban volt, tehát elég régen, átlagosan egy hónapban 10.000 forintot költöttem el, ilyen 168 óra HVG, meg ilyesfajta újságokra, néhány angol nyelv újságot vettem, meg egy csomó autós újságot. És akkor még nem a mostani árak volt, tehát mondjuk akkor egy ilyen automotor az, mondjuk volt 200 forint. Tehát rengeteg újságot vettem, mindegyiket elolvastam, amit jeleztem, mindenről mindent tudtam, de nem az volt a küldetésem, hogy ezeket csináljam. És akkor nagyon nehéz volt azt mondani, hogy jó, akkor abba hagyom a vásárlását. Különösen nem maradt egy HVG, meg egy autós újság, más nem, mindent lemondtunk. És ezek engem, de fogamat húzták volna, hogy le kell mondanom ezeket, nekem milyen fontosak ezek. De nem arra hívott el Isten, hogy én minden autónak az összes adatát tudjam fejből, hogy meg tudjam mondjuk mondani azt, hogy a Kia Rio 3-as az 445 mm hosszú, és így tovább egy csomó ilyen felséges adat nem marad a fejembe, hogy nem ez a küldetésem, hanem az, hogy Istenről beszéljek. És át kell állni arra, hogy akkor, ami nem ezt szolgálja, azt el kell hagyni. És ez sokszor nagyon nehéz azt mondani, hogy elhagyjam azt, ami számomra fontos, de nem szolgálja a küldetésemet. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy semmilyen fajta kettelés, vagy hobbit nem lehet, ne értsetek félre, nem erről van szó. Csak hogy sokkal több olyan dolgot csinálunk, ami rólunk szól, mint amilyen dolgot csinálunk, ami arról szólna, ami a mi küldetésünk. És nagyon könnyű elcsúszni azzal. És nagyon könnyű belemenni abba, hogy ne Istenről szóljon az életem. És talán kiírtam, de Piska, úgy kezdok, hogy mit adtam ide. Na, erről már beszéltem mindegy. Hogy mennyire foglalkozunk azzal, ami a mi küldetésünk. Mennyire foglalkozunk azzal, amire eljött minket Isten. És mennyire azzal, ami nem a mi küldetésünk. Ez nagyon fontos tisztázni magunknak, és bátorítok mindenkit arra, hogy ráérő szabad 3-5 percetben, amikor éppen a Facebookot kell görgetni, vagy éppen a Twittert nézegetni, akkor, bocsánat, X-et most már, akkor gondold át azt, hogy amit te csinálsz egy nap, abból mennyi szolgálja azt, ami a megélhetésedhez szükséges, mennyi szolgálja azt, amire Isten elhívott téged. És ha adott Istennek egy családot, akkor az is egy része ennek, akkor az is mennyit foglalkozol, meg azzal is, ami az alapvető küldetése, hogy az emberek hallják azt, hogy üdvözöljön a világ általa. Mennyi minden szól erről. De nagyon könnyű ebbe félrecsúszni. És komoly cégek előszeretettel fogalmazzák meg a küldetési tudatokat. És kezdik ezzel az életüket. Hogy mit csináljanak, vagy mit csinálnak, vagy mit szeretnének csinálni. Normális ebben egyébként egy ország himnusza is erről szól. Azt mutatja be, hogy az ország hogyan szeretne élni és gondolkodni. ez most nem polkorát dolog, tudom, de én nem szeretem a magyar hinduszt pont emiatt, mert a magyar hindusz az a Istenem, ne fogunk, mert minden rossz, de áldja már minket. Bocsánat, akit most próbáltam ezzel, csak hogy nekem jobban tetszik a hinduszt, amikor azt fogalmazok, hogy mit szeretnénk. Mi alapvetően veszik, hogy mit akarunk megélni. Tehát, hogy ideális esetben arról kell, hogy szóljon, hogy mit élünk meg. Hogy nem sírunk rajta, hanem azt, hogy Uram, benned bízunk, hogy erről szólhasson. De amikor például megtörtént a Fukushima-i katasztrófa, akkor talán jól ismertek arra, hogy az történt, hogy az ottani emberek, akik ott dolgoztak, bementek a romok közé. Nem azért, nem úgy, mint Csernobilban, hogy kötelező volt, és nem mondtak el semmit se, hanem emberek jelentkeztek, hogy én menni akarok, és kész vagyok takarítani, és rendbetenni a dolgot, és megállítani a folyamatokat, annak érdekében, hogy másokat megmentsek. Mert a japán kultúrában benne van ez a fajta küldetés adat. És sorba álltak jelentkezők arra, hogy majd én megyek ebbe a kíméletlen helyzetbe. Nem meghalni akartak, hanem az volt bennük, hogy tudom, mi a küldetésem, és én abba akarok részt venni. Mert a népemért szolgálni és tenni akarok. Egy európai ember mit mondan erre? Én be nem megyek oda. És meg azt, hogy majd én megyek. A magyar ember itt mond, küldjük be őt. És meg azt, hogy menni akarok, hogy tegyek valamit másokért, hogy szolgáljak feléjük. És keresztényként mi is vagyunk így, nem? Hogy én aztán nem, küldje mást. Uram, ő sokkal jobb. Ugye Mózes mennyire ráállt erre, nem? Uram, sokkal jobb. Tudok egy listát neked, melyek hány embert írja fel. És bennünk is bennünk van, hogy ebből tudnánk adni ilyen listát. És mondjuk, nem vagyok sem misszionáris, sem evangélista, sem ez, sem az. Akkor miért én? És azt mondja, azért, mert az a szándék, ami üdvözöljön a világ általa. Krisztus által. Ennek legyen az eszköze. Szóval vissza a cégethez, és meghatározzák azt, hogy milyen tudatos voltok, hogy mit akarnak elérni. És ha már mondjuk volt a japánok ugye a Fukushima kapcsán, akkor japánoknál például a jó pár cégnél van olyan, hogy van reggel egy induló énekük. Nem tudom, ezt ki már hallott ilyet, YouTube-ban lehet találni egy pár ilyet. Nagyon érdekes látni azt, hogy ott az emberek énekik ezt az indulót, ami a gyár a cégnek az indulója. És nem úgy van, mint nálunk, amikor van egy ilyen, az állnak a kis ember is, Uram, segíts, hanem hogy lelkesen énekik a munkások. Nekem ez nagyon ideges, nagyon furcsa, de ők komolyan gondolják ezt az egészet. A saját indulót reggel jelentik, és benne vannak abban. De nekem még jobban tetszik egy másik szituáció, a Saab-nak a Saab autógyár, amikor arról volt szó, hogy kiadták feladatként náluk, mindjárt keresem a nevét, Eckehard Schwarzot megkérték arra, a Saab 93-as vezető forratervezőjét, hogy vázolja fel az alapvető vonásait az új autónak. Hogy nézzen ki. És ő ezt rajzolta. A Saab 93-as autó alapvető formai eleme az ez. Az ő szemében. Ezt rajzolta le. Vigyorgó vezető ember. És nem az autót vázolta fel, nem az, hogy kell kérdezni a kocsinak, milyen formája kell lenni, hanem hogy mit eredményez az emberekben az, ha ezt a kocsit vezetik? Mit eredményez az emberekben az, hogyha ezt a kocsit vezetik? Nekem nagyon tetszik az ő hozzáállása. Azt mondta, hogy nem az autó a lényeg. Persze nekik igen, mert abban van a profitjuk, de nem az autó a lényeg, hanem az, hogy mit generál az emberekben. Bennem ott van a kérdés, hogyha azt mondanák, hogy rajzoljuk le a missziós elhívásunkat, a stratégiánkat, akkor mit rajzolnánk le? Akkor mi lenne a mi rajzunkban benne? Benne lenne a mi rajzunkban az, hogy rengeteg ember örvendezve ugrál boldogan, mert megismerhették Istent. Vagy egyáltalán eszünkbe jutna ez a kép, hogy ezt rajzoljuk le. Hogy tudunk-e így gondolkodni mindebben. És igen, lopom az ötletet, hogy egy ilyen fajta képet rajzolni le. Az emberek ott törülnek a mennyben, hogy te lesz a menny boldog emberrel. Az az én missziós stratégiám, az én vágyam, úgy rajzolnám le, hogy emberek ott állnak a mennyben, és mind örvendeznek Istenben, hogy boldogok ott. Mennyire ez a fejünkben? Mikor megkérdezték a Walt Disney-t arról az üzletről, hogy mi az ő üzleti célja, azt mondta, hogy my business is making people, especially children, happy. Az én alapvető üzleti modellem az az, hogy boldogat legyen az embereket, különösen a gyerekeket. Az, amit teszek, az már csak az eszköze annak.
De ezt akarja elérni.
Ő így gondolkodott. Mi velünk úgy gondolkodni, hogy az a küldetésünk, az emberek megismerik Istent. Az, hogy az emberek ott legyenek a mennyben majd. Bennünk van ez a küldetésudat. Mert igazából az a küldetésudatának a jelmondata az nem más, mint az, hogy üdvözöljön a világ általa. És amikor ez a mondat elveszik, akkor veszik el a misszió bennünk. Amikor ez a mondat a szemünk elől eltűnik, akkor elveszítjük a missziót. Ha ezt nem teszünk magunkévá, akkor nem igazán él bennünk a misszió. Csináltunk nagyon szép programokat, nagyon nagy eseményeket, ráköltöttünk egy csomó pénzt, és tök jó egyébként, hogy támogatjuk a missziót, csinálunk egy csomó dolgot, de ne álljon meg ezzel. Mert ha megáll ezzel, de elfelejtjük ezt a mondatot, hogy ez Krisztus célja, hogy üdvözöljön a világ általa, akkor elveszítettük azt, ami a lényeg. Akkor fókuszt vesztettünk. Ha pedig ez ott marad előttünk, akkor ennek a következménye lesz már akár a misszionális támogatás, akár egy csomó minden más. Mert akkor nem tudunk másban gondolkodni, mint az, hogy Uram, ez a te szíved vágya, ezért ez az enyém is. Szóval itt rögtetek ezt a mondatot, hogy üdvözöljön a világ általa, hogy jól bejétek rögzüljön. Gondoltam arra, hogy kiteszem egy nagyon világos, kontrasztos háttérre, hogy még van belégen a retinánkban, de aztán inkább nem tudtam ilyen eszközökkel. De ott kezdődik az egész, hogy mennyire ismered Krisztust, és hogy mennyire teszed magadévá az ő vágyát. Úgyhogy csak ezzel mondott az áron most, aztán pedig imádkozunk, hogy az Krisztus célja, azért tettél be a világba, hogy üdvözöljön a világ általa. Imádkozzunk ezért. Uram, én köszönöm azt, hogy te jöttél be a világba, és köszönöm azt, hogy tényleg egy ilyen egyszerű céllal, egy ilyen egyszerű küldetés adattal jöttél ebbe a világba. És Uram, nem akarunk megelégedni azzal, hogy csak a János 3.16-ot helyezzük meg, mert az olyan szépen hangzik számunkra, az olyan kis kedves és lelkünket simogató, hogy te mennyire szerettél minket. Hát Uram, tovább akarom menni a 17. versig is, hogy azt, amit te tettél, azt magunk hívvá tegyük. És Uram, tudjuk azt, hogy nem nekünk kell meghalnunk a világért, ezt emeltetted helyettünk, de mi rám bízod ezt a küldetést, hogy az emberek hallják azt, hogy van lehetőség arra, hogy megismerjenek téged. És Uram, kérlek téged arra, hogy égess bele a szemünkbe, és égess bele a szívünkbe, és az elménkbe is ezt a mondatot. Ezt a gondolatot, hogy te miért tettél el. Legyen az a mi küldetésünk az életben, hogy egyszerűen ne tudjunk ne ebben gondolkodni. Hogy akarjunk mindig róla beszélni, az emberek tudják azt, hogy azért, hogy tudja, hogy üdvözlöm a világ általad. Amen.